Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az autós turizmusról lesz szó, most is egy autóban ülök. Talán hallják is, ahogy robogunk, száguldunk itt, miközben nézem a gyönyörű tájat. Egy kis alföldi részen vagyunk éppen, egy vízmosás, iszapos részek, ezek vannak itt mellettem jobbra, és hát tényleg tombol a nyár. Nem csoda, hogy el akarunk menni nyaralni, de vajon hova mehetünk, most tehetjük-e? Változások vannak jó pár helyen, szigorítások is vannak, enyhítések is vannak, úgyhogy itt a káoszban megpróbálok egy kicsit utat mutatni, már amennyiben lehet, és mellette pedig a műsor második felében elmegyünk majd Montenegróba, meg egy kicsit Albániába. Tartsanak velem. Az biztos, hogy az autóból lehet nézegetni és élvezni a tájat, bár kétségtelenül néha hosszabb, mint a repülővel történő utazás, bár hozzáteszem, hogy a rövid célpontokra, mondjuk Prágába, ha belegondolok, akkor most már 2 órával korábban ki kell menni a reptérre, mint ahogy elindul a gép. Nyilván előtte 1 órával el kell indulni, hogy kiérjek a reptérre, meg parkolóhelyet keressek, hogyha ilyen fizetős parkolóba állok, ha pedig nem olyanba, akkor mondjuk valaki kivigyen, vagy felszálljak az autóbuszra. Tehát mondjuk számoljunk nagyon optimálisan 3 órát, és akkor még nem késett a repülőgép. Amíg a repülőgép elindul, ugye nem centizek ki mindent, tehát inkább 3,5 óra. Megérkeztem, a repülőút is tegyük fel 45 perc, 1 óra, akkor az 4,5 óra. Ott mire kikeszmergek az ellenőrzéseket követően, az mondjuk 5 óra, és aztán onnan még mire bemegyek a városközpontba, az mondjuk 6 óra. Tehát Prágába elmenni 6 óra, ha beülök az autóba, akkor gyakorlatilag ugyanennyi idő alatt, vagy még hamarabb ott vagyok. Tehát még München esetében is azért végig az autópályán elég gyorsan oda lehet érni. Tehát azt gondolom, hogy azért ma már a repülés egyrészt csodálatos dolog, mert könnyen és olcsón elérhető. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy gyorsabban odaérek és drágábban, hanem sokszor olcsóbban odaérek, mert egy fapados jegy igazából az autópálya díjakhoz meg a benzinárakhoz képest nem is tűnik olyan meghökkentően durvának. Viszont nem feltétlenül igaz az, hogy mindig sokkal gyorsabban oda megyek. Hát nyilván ilyen Barcelona távlatokba, Róma esetében, stb. Folytathatnám tovább. Nincsen reális alternatívája annak, hogy valaki mondjuk autóval oda lecaplasson, amikor fapados járat is visszadott esetben. Bár hozzáteszem egyébként, amikor én Olaszországnak a déli részére, a Csizma sarkába elmentem Porto Cesareóba, akkor az autót választottam. Eleve szeretek úgy utazni, hogy megállok pár helyen. Itt is megálltunk, és Rimini környékén egy kellemes napot eltöltöttünk, majd utána tovább vezettem, és valójában meg se kottyant nekem. Tehát én szeretek úgy vezetni tényleg, hogy beállok egy sebességre, és akkor nézem a tájat, gondolkodom az élet értelmén, és nem nagyon fáradok el, meg viszonylag jók a reflexeim is. De hát van, aki meg úgy érzi 3 óra vezetés után, hogy már minden tagja fáj. Hozzáteszem, van egy kedves barátom, ő azt csinálta, hogy Rómából mentek haza, és repülővel ment haza a család, ő pedig vitte az autót, és hát azt szerette volna, hogy amikor kiteszi a családot Rómába, ők még elmentek egy kis városnézésre, utána kimentek a repülőtérre, aztán felszálltak a repülőre, hazajöttek, és milyen nagy buli, hogy lényegében kiszámolta, hogy úgy indult el reggel, hogy pont ő, hogyha elindul autóval, és végig padlóig nyomja a gáz szinte, legalábbis komoly sebességet elér, de azért még biztonságosan, akkor úgy hazaérjen, hogy még a repülőtérre már ő ki tudjon menni értük. És hát ezt meg is tudta csinálni egyébként. Aztán utána megoperálták szegényt, mert a lába olyan szinten tönkre ment, mert hát ugye nem állt meg, hogy egy kicsit kirázogassa a lábát, hanem olyan autója volt, hogy 1100 kilométert mellett lehetett menni egy tankolással, úgyhogy talán egyszer állt meg tankolni, és akkor ennyi volt a megálló. Hát ezt azért a kibírhatatlan plusz egy kategória, úgyhogy ezt senkinek nem javasolom, de hát itt is rossz lett ugye a vége. És hát most már mindegy, mert meggyógyult Istennek, hála, semmi baja a kedves barátomnak. De az autós turizmust minden esetre azért 100%-os arányaiban fellendítette a Covid-járvány utáni időszak, főleg azért is, mert más szabályok vonatkoznak sokszor a repülős turistára és más az autós turistára. Németországban például bemehetünk autóval, Magyarországról ugye Ausztrián keresztül repülő esetében még mindig kell negatív PCR-teszt vagy igazolás. Tehát azért a feltételek sem feltétlenül egyformák. Hozzáteszem, ha már itt az igazolásról, negatív PCR-tesztről beszélek, nagyon érdekes volt ez a hét abból a szempontból, hogy mondjuk azt, hogy hát egyre másra jönnek a kétoldalú megállapodások, meg nyitnak az országok, meg már Romániába is tudunk úgy utazni, hogy elegendő elindulnunk otthonról, mert már mondjuk zöld zónában van a romániai álláspont szerint Magyarország, és emiatt lényegében karanténkötelezettség nélkül negatív PCR-teszt, vagy bármilyen igazolás nélkül el tudunk menni, mondjuk megnézni Erdély szép tájait. És akkor szépen mondjuk, hogy hogyan nyitnak az országok, hát akkor most mondjuk el azt is, hogy hogyan zárnak, vagy hogyan szigorítanak az országok. Mert hogy Horvátországba ugye elméletileg először úgy lehetett utazni, hogy negatív PCR-teszt, utána úgy lehetett utazni, hogy kellett egy igazolás arról, hogy valaki már megkapta a második oltását is, és eltelt 14 nap. Utána kellett olyan oltási igazolás, hogy megkapta az oltását, de már nem volt érdekes, hogy eltelik-e a 14 nap, aztán már semmi se kellett, hiszen Magyarországot zöld zónába sorolták, és július 1-től pedig ismételten szigorítás volt, legalábbis akkor, amikor itt az autóban ülve a műsort éppen rögzítjük, akkor abban az időszakban még bizony élt ez a szigorítás, hogy ismételten kérik az oltás igazolását, negatív PCR-tesztet, vagy pedig a 48 óránál nem régebbi antigén tesztet. Hát ebből a szempontból itt is van visszaszigorítás. Egy kedves barátom július 16-án ment volna Horvátországba, és neki nincsen oltása, és hát már meg is terveztek mindent, hogy 16-an elmennek egy komoly nagy csoport, de hát most úgy tűnik, hogy mégse fognak elmenni. Most Montenegrót tervezik, bár majd meglátjuk, hogy ott milyen hírek lesznek a július 2. heti állapotokat illetően. De hát itt is nagyon komoly sorok kialakultak a határon, és a barátom mesélte, hogy amikor ők szállást akartak foglalni július 16-áról, akkor előtte június 30-án kaptak egy mailt a szállodától, hogy oké, de tudjanak róla, hogy július 1-től várható, hogy ismételten kérnek védettségi igazolványt, vagy negatív PCR-tesztet, vagy antigéntesztet, stb. Tehát várható ilyen szigorításra a delta variáns megjelenése miatt. És hát hitték is, meg nem is, hát honnan tudhatja ezt egy szálloda, meg hát ugyan már miért, de arra gondoltak, hogy hát nem érdeke a szállodának, hogy a vendéget elriassza, úgyhogy lehet, hogy van benne valami. És másnap megnéztük, és nagyon érdekes volt, mert amikor rákerestünk a kereső programban, akkor az egyik anyag még arról szólt, egy korábban írt, valószínűleg csak most közölt anyag, hogy hát mindenki szabadon utazhat Horvátországba, másik anyag pedig arra, hogy ismételten kérnek védettségi igazolást, vagy negatív PCR-tesztet, vagy valami fajta igazolást a horvátországi határszakaszokon, emiatt nagyon komoly sorok alakultak ki, és hát bizony az egyik pillanatban nyitásról beszélünk, de már egy hétig nem tudunk a nyitásról beszélni, mert már közben ismét jön egy hír arról, hogy mondjuk zárás vagy szigorítás van, úgyhogy nagyon érdekes dolog, és hát azt is simán el tudom képzelni, hogy pillanatokon belül úgy megváltozik a helyzet, hogy ismét nyitnak, aztán ismét zárnak, hát ember legyen a talpán, meg turista legyen a talpán, aki erre fel tud készülni. És hogyha már a szigorításokról, visszaszigorításokról van szó, a németek nagyon-nagyon-nagyon nagy számban indultak vissza Portugáliából, mert a német kormány már, még hogyha van is valakinek védettségi igazolványa, már akkor sem enged be egy idő után már karanténkötelezettség nélkül Portugáliából vendégeket, vagy onnan érkezőket a vírus helyzet okán, és aki megtudta ezt idejekorán, ezt a rendelkezést, ennek a tervezetét, hát azonnal repülőre ült, mert nem feltétlenül akart karanténban maradni. Úgyhogy ez is egy elég furcsa helyzet, és azt mutatja, hogy jelen pillanatban még nem szabadultunk meg a koronavírustól, és a koronavírus járvány miatti intézkedésektől sem, úgyhogy ez szerint kell tervezni a külföldi nyaralást, hogyha valaki külföldre akar utazni. Közben egy autóban nézem jobbra és balra a tájat, mert hogy az autós turizmusról volt szó ugye a műsor előző részében, meg arról, hogy vélhetően százalékos arányban azért a legtöbben autóval indulnak majd útnak, és a repülés is azért lassan bebeindul, 36 különjárat indul, chartergép indul a mostani szezonban, 50-et terveztek, tehát ez egy picit visszalépés, tehát a nullához képest minden jobb, úgyhogy azért már vannak külföldi utazások, már sok országban elmennek magyar turisták, meg hát már van, aki vissza is jött és beszámolt az élményeiről, tehát ebből a szempontból azért van már mozgás, tavaly nyáron is azért volt lehetőség utazgatni, úgyhogy ahhoz képest, hogy tavasszal, ősszel milyen lezárások, bezárkózások voltak a világban, Európában, ahhoz képest azért valamelyest jobb a helyzet. De még mindig van, ahova egyáltalán nem lehet turisztikai célból utazni, és vannak olyan helyek, ahova pedig mindig is lehetett, meg vannak olyan helyek is, ahova kell valamiféle vérettségi igazolvány. Ennek kapcsán különösen érdekes kérdés, hogy most július 1-től érvényes, most már hatályos az Európai Unió rendelete arról, hogy megjelent az Európai Uniós védettségi igazolvány, vajon mi mindenre jó ez. És voltam egy műsorban meghívott vendégként, és a felvezetőben elhangzott az, hogy hát most már szabadon utazhatunk az Európai Unión belül, mert jön a védettségi igazolványa ennek az Európai Uniós védettségi igazolványnak a rendeletére gondoltak. Nos, hát nem. Igazából pár alaptézis. Először is a szabad mozgás joga az most is megvan, tehát az Európai Unión belül szabadon utazhatunk a tagállamokon belül, de az egészségügyi korlátozások miatt adott esetben karanténba kell vonulnunk, és más egyéb szolgáltatás korlátozások is vannak, tehát él ez a jog, csak éppenséggel korlátozzák, tehát a korlátozás él, a jog ilyen szempontból megvan maga. A második dolog pedig az, hogy egy tévhit az, hogy nem kap valaki azért Európai Uniós védettségi igazolványt, mert mondjuk keleti vakcinát kapott, Sputnikot vagy Sinopharmot. Mindenki kap, hiszen ez a rendelet arról szól, hogy hogy néz ki az igazolás, hogy lehet elektronikusan vagy papírlapon is kapni, meghatározza azt, hogy kik kaphatják, akik oltást kaptak, az oltásnak a típusa, illetőleg az ideje, az oltás időpontja is feltüntetésre kerül. És azon kívül, hogyha valaki oltást kapott, még hogyha negatív PCR-teszt van, illetőleg antigén-tesztet csináltatott, akkor is bizonyos ideig megkaphatja ezt az igazolást. Tehát ez lényegében, ez egy igazolás. És ebből a szempontból azért tudni kell, hogy maguk a tagállamok eldönthetik, hogy mondjuk az oltások közül mit fogadnak el azokon kívül, amelyeket az Európai Unió illetékes szerve jóvá hagyott. Tehát hiába lesz nekünk uniós védettségi igazolásunk, lényegében ugyanúgy tudjuk hasznosítani, mint azt a kis fehér papírkát, amely magyar és angol nyelven tanúsítja, hogy megkaptuk a második oltást, és mikor kaptuk meg. Úgyhogy valójában azt a területet szabályozta az Unió, amely terület arról szól, hogy mi szerepeljen egy ilyen oltási igazoláson. És egy picit, valljuk meg, el is késett, tehát több ország, köztük Magyarország már korábban elkezdte ezeket a védettségi igazolványokat kiadni, és most lett egy uniós védettségi igazolás is, ami hasonló, mint hogyha most valaki letölti az applikációt, mert ott már ugye szerepel az oltás típusa is, vagy pedig, hogyha valakinek van már ilyen fehér papírja, ugye, akiket picit később oltottak, ők már eleve kaptak ilyen angol-magyar igazolást, és arra verték rá a pecsétet az oltóhelyen. Tehát az és az Európai Uniós védettségi igazolás között túlzott gyakorlati különbség nincsen, hiszen mindegyik igazolja azt, hogy mi be vagyunk oltva, és hányadik oltást kaptuk meg, és hogy mikor és milyen típusú oltásra vagyunk beoltva. Tehát nagyjából így működik a rendszer. Még egy-két fejlett dolgot azért hozzátettek, hogy QR kód van, ugye különböző QR kódok, a QR kód olvasást is meg kell oldani a különböző ellenőrzési pontokon, például a határszakaszokon. Tehát ilyen szempontból az egyik oldalt azt jól leszabályozták, de a másik oldalt, hogy mire lehet használni, azt voltak éppen nem mondja ki a rendelet. Lehet talán, Isten bocsássa meg, hogy ilyet mondok, de úgy gondolom, hogy azért most már 21 éve lassan velem vannak a kedves hallgatók, talán elmondhatom, hogy a másik oldalt lehet, hogy szerencsésebb lett volna szabályozni, tehát hogyha azt mondjuk ki, hogy jön az Európai Uniós védettségi igazolvány, és az Európai Unió területén belül turisztikai célból bárhova ezzel utazhatunk, akkor elég lett volna ennyit egy rendeletben hozni, és utána az adott tagállam töltse meg tartalommal, hogy mennyi ideig érvényes a védettségi igazolvány, vonja vissza, hogyha valami gond van, vagy hogyha valaki oltást kapott, akkor döntse el az adott tagállam, hogy ő most milyen vakcinákat ismer el, és mikor adja ki a védettségi igazolványt. És ebben az esetben nyilván a keleti vakcinával oltottak sem lennének bizonyos szituációkban hátrányosabb helyzetben, plusz a geopolitikai okból, hogyha valamely tagállam elutasít bizonyos oltástípusokat, akkor azért nem lenne gond ebből, hiszen nyugodtan mondhatja azt, hogy a az adott saját országomban én nem fogok használni bizonyos oltástípusokat, és nem is adok védettségi igazolványt olyannak, akinek ilyen van, de hát neki kötelező lenne elfogadnia a más ország által kiállított védettségi igazolványt. Következésképpen akkor picit szabadabb lenne a mozgás, és hát egyébként minden tagállam maga dönthetne erről. De nem ilyen a szabályozás, nem így szól az Európai Uniós rendelet, hanem magát az igazolást szabályozza, hogy az hogyan, hogy nézzen ki, milyen adatok szerepeljenek rajta, és lényegében lesz még egy igazolásunk szebb papíron, és hasonló funkciót lát el, mint az az angol-magyar nyelvű papírka, amit már sokan megkaptak, akik voltak az oltóhelyen, vagy esetleg utólag visszamentek a házi orvostól kérni egy ilyet. Attól még, hogy lesz ilyen Európai Uniós védettségi igazolványa valakinek, egyáltalán nem biztos, hogy karanténkötelezettség nélkül be is tud menni minden országba. Az Európai Unión belül lehetséges, hogy mondjuk őt olyan keleti vakcinával oltották, hogy karanténkötelezettség nélkül nem fogják beengedni egyes országokba. Akár csak mondjuk Ausztria esetében is lehetséges, hogy a Sputnikkal oltott nem fog tudni bemenni Ausztriába. Hogy utána a szolgáltatásokat miként fogja tudni igénybe venni, az megint egy másik kérdés. Hiszen jelen pillanatban az osztrák jogszabály szerint az Ausztriában kiállított oltási igazolások azok, amelyekkel bizonyos szolgáltatásokat igénybe lehet venni, de egyébként is az éttermeknél is regisztrálni kell, a szállodáknál is. Ismerőseim például az Airbnb-n keresztül tudtak szobát foglalni, és el tudtak menni Ausztriába védettségi igazolással. Ott is ugye angol-magyar nyelvű kis papírkát kérték, de már például szállodában nem tudtak elmenni, tehát azért is foglaltak ilyen magánt szálláshelyet, magán lakást. Úgyhogy nem egyszerűsödött a helyzet azzal, hogy a rendelet hatályba lépett. Egyébként az ügyfélkapon keresztül, vagy kormányablakban lehetséges megkapni az igazolást. Hozzáteszem, hogyha igazán rutinos valaki, akkor magyar-angol nyelvű igazolása, applikációja, Európai Uniós védettségi igazolványa, minden van neki, hogyha be van oltva, és akkor valamilyen kártyát elővesznek, az háthajó a határszakaszon alapon dolgozik. Hát ne gondolják, hogy nem kaotikus most a rendszer, most is nagyjából azért nehezen átlátható. Mondom ezt úgy, hogy én napi szinten kapom az információkat, minden adatot megpróbálok nézni, feldolgozni, kollégák is segítenek, tehát tényleg azért mindig utána nézek minden egyes hírnek, információnak, sokszor más forrásokból is kapok hiteles információkat, és még így is azt mondom, hogy amikor így végig gondolom, hogy akár csak az Európai Unión belül milyen szabályozások vannak életben, hát azért oda kell figyelnem, és lehet, hogy az egyik pillanatban valami igaz, és mondjuk másnapra már két helyen könnyítettek, egy helyen megszigorítottak. Úgyhogy nem egyszerű. És még csak arról beszéltünk, hogy határátlépés, hiszen, mint mondtam, külön a szolgáltatások igénybevétele is nagyon-nagyon-nagyon változatos, hogy mit lehet, hogy lehet, hol kell maszkot használni, hol nem kell maszkot használni. Az egyik oldalon szigorítják a belépést, de amikor bent vagyok, akkor már nem mindenhol kell maszkot használni, úgyhogy itt is azért lényegében van minden. Tehát ha elmegy valaki külföldre, akkor azt kell mondanom, hogy azért alaposan tájékozódni kell egyszer, amikor elutazik, egyszer, amikor lefoglalja az utazását, szállását, és még hogyha valamely országokon átutazik, akkor ott is meg kell figyelni a jogszabályokat, meg hát ahonnan utazik, ott is meg kell nézni, hogy éppen az aktuális szabályok a visszatéréskor is mit mondanak, hogy akkor se kerüljön karanténba, hogyha nem akar, és akkor is legyen leáll igazolvány, védettségigazolvány, vagy negatív PCR-teszt, hogyha csak így tud hazamenni, mint most mondjuk Portugáliából a németek például. Nem egyszerű tehát, hölgyek, urak, hogy valaki külföldre utazzon. Hát persze nyilván, hogyha utazási irodánál valaki befizet egy útra, és az egészet megpróbálja elfejteni, és majd reménykedik abban, hogy el tud utazni, akkor általában el tud utazni, mert megcsináltatni egy negatív PCR-tesztet, vagy a védettségigazolványt, igazolást, ha elfogadják, akkor azért az nem egy megugorhatatlan dolog, tehát az nem véletlenül vannak tele a charter repülőgépek, legalábbis a főszezoni foglalások egész jók, nem mindegyik van tele azért. De a másik oldalon pedig érdekes az is, hogy az utazási irodák biztonságát viszonylag sokan választják arányaiban, ha már egyszer repülőre szállnak, hiszen azért a mai viszonyok között, ugye a koronavírus járvány miatti kaotikus utazási lehetőségek okán egy kis pátyolgatás még az edzettebbeknek sem árt. Nézem jobbra a távolban magasodó hegyeket, ilyen kis sziluetteket látok, előtte egy hatalmas gyep, lényegében valami legelő lehet, és most, hát most már nem látom, mert közben jött egy ilyen fasor, valószínűleg valami zajvédő vagy szélvédő fasor lehet. Egyébként lakott települések nem nagyon vannak, úgyhogy a zajvédés talán nem gondolom, hogy a békákat zavarná annyira a zaj, bár ki tudja egyébként, hát ők is érzékenyek, mert ilyen mocsaras, ingoványos, legelős területnél haladunk. Hát az autópályán haladunk, úgyhogy azt csak látom itt jobbra, és hogyha balra fordulok, akkor megint csak gyönyörű üdezöld, növényzet mindenhol, úgyhogy tényleg nyár van, utazgatunk, és azt gondolom, hogy azért autóba ülve tényleg csodálatos dolog felfedezni a világot. Én autóbusztal is, autóval is, repülővel is, vonattal is, hajóval is imádok utazni. Autóval nagyon-nagyon szeretek, vezetni is szeretek, de most, hogy nem én vezetek, most pláne jó, úgyhogy meg tudom csinálni úgy a műsort, hogy közben elmesélem önöknek, hogy milyen fantasztikus dolgokat látok itt magam körül. Egyébként már jó pár ilyen műsort hallhattak, egyszer kihangosítom voltam, és Dániában éppen átmentem egy hidon, és elmentem Kopenhágáig, ott is számomra nagy élmény volt az, hogy együtt csodálkozhattam rá erre a csodálatos vidékre önökkel. Ez mindig egy kis plusz izgalmat ad, hogy a hallgatók is így velem lehetnek lélekben. De hát miért is autóval utazgatunk, meg milyenek is az utazgatások? Hát azért, mert a koronavírus járvány miatt azért elsősorban az autós turizmus az, ami arányaiban egy picit talán növekszik, de abszolút értelemben nem, mert a számok még nagyon-nagyon elmaradnak azoktól a számoktól, amelyek a koronavírus járványt megelőzően voltak. Hogy mi lesz a különjáratú buszokkal? Jó kérdés. Talán most már vannak táborok, most már így megindulnak, mert lehet már menni nyáron a fiataloknak a különböző táborokba, és ezek az utazások egy picit segítik az autóbusz társaságokat. Hát nagyon sok autóbuszról levették a rendszámot, mert ne kelljen fizetni ugye a kötelezőt meg egyebeket, és várták azt, hogy valami csoda történik, közben meg fizették a leasing díjat, szegény buszosok, hogy nem volt túlságosan jó helyzetben. A nagy óriási óceánjárók is már újra indultak, és változott útvonalakon ugyan sokszor, de azért már mennek. A repülőgépeknél látjuk azt, hogy még mindig nagyon sok repülőgép van az aszfalton, a betonon, tehát azért még mindig nem olyan a kapacitás, ami ennek üzletileg lennie kellene. De hát hozzáteszem azért az, hogy már ennyi fapados járat elindult most a nyári szezonban, már az is ugye jó eredménynek számít, ahhoz képest, hogy láttuk a koronavírus járvány legkeményebb részénél, hogy mi az, ami ugye a nullához is közelíthet a gyakorlatilag az idegenforgalom. Érdekes egyébként az is, hogy a belföldi turizmus is egyre inkább megélénkült. A Balaton partján júliusban, augusztusban alig lehet helyet kapni. Mi is oda megyünk majd, jövő hét végén egy kis tihanyi kirándulás lesz, és hát látjuk azt is, hogy az Észak-Kelet-Magyarország meg őrség is népszerű. Egyébként ez most, amióta az adatalapú turizmus van Magyarországon, most már a kötelező adatszolgáltatás miatt lényegében lehet látni azt, és folyamatosan értékelni, hogy milyen korosztály, pontosan mennyi időt, hol tölt el, és erre lehet aztán a marketinget is összerakni, úgyhogy ilyen téren ez egy nagyon komoly fejlődést jelent. De hát az biztos, hogy akármennyit is számolgattunk, a külföldi turisták hiányát igencsak érzi Magyarország, és jönnek ugyan már jó pár helyről, de hát a német, a brit, az osztrák, az olasz turisták, az orosz turisták, a kínai turisták is már felfértek a top listákra annak idején, és hát az, hogy ők nem jönnek, vagy nem nagy számban jönnek, bizony azért komoly bevételkiesést, meg elmaradt hasznot jelent az idegenforgalmi vállalkozóknak. Hogyha pedig azt nézzük, hogy kifelé miként megyünk és hogy megyünk, akkor azt látjuk, hogy azért fel kell készülni egy utazásra, hiszen a műsor előző részében is hallhatták, hogy bizony egyik pillanatban nyitnak, másik pillanatban szigorítanak országok, nagyon sok a változás, és hát aki ezt követni tudja, tényleg az megérdemli, hogy egy felhőtlen vakációja legyen a tengerparton. De van egy kedves barátom, ő azt mondta, hogy hát nem érdekli ez az egész, tudja azt, hogy mi kell, és hát majd megnézi egy nappal az utazás előtt, hogy még ugyanaz kell-e, hogy negatív PCR-t, ezt, és aztán elutazik, és teljesen mindegy, hogy mi van, akkor is ő elmegy, és jól érzi majd magát Egyiptomba. Hát az biztos, hogy végül is sokan utaznak, és sokan látják a világot. Érdekes adat, például a téli egzotikus időszakban soha annyian nem voltak még a Maldív szigeteken januárban, februárban magyarok, mint a mostani időszakban. Tehát csak nem 4000 magyar, azért a Maldív-szigetek esetében egy jó számnak tekinthető. Féláron lehetett jó pár szállodasziget szobájában megszállni, és hát volt jó pár olyan honfitársunk, aki élt a lehetőséggel, és ez a paradicsomi idilli szigetek közül megrátogatott egyet-egyet. De hát most a nyári szezonban Horvátország szokott lenni a sláger. Egy normális idényben 660 ezer magyar turista látogat el Horvátországba. Tavaly jóval kevesebb volt ez a szám. Most már azt mondjuk, hogy milyen jó szám az első 5 hónapban, hogy már nem tudom, a tavalyit meghaladtuk, de hát még a 100 ezeret sem értük el, úgyhogy ebből a szempontból azért jóval kevesebb turista fog utazni Horvátországba is, mint általában különböző helyekre Európában, és inkább Magyarországon nyaralunk, vagy hát sehol, hiszen azért a gazdasági válság, amit a koronavírus járvány okozott, szintén nagyon sok ember pénztárcáját leapasztotta. És látjuk azt is, hogy nehéz tervezni, hiszen Horvátországnál is szigorítás, nyitás, szigorítás követi egymást, tehát itt is azért nem egy egyenes vonalú a dolog, hogy jó, akkor lazítottunk, és most már nem történik semmi. Bármikor jöhet egy újabb szigorítás, vagy jön is, mint hallhattak már a műsor első részében ugye erről. Nagyon sok magyar Montenegrót is kezdi felfedezni. Több ismerősöm is azt mondja, hogy hát valószínűleg ők nem fognak majd szigorítani, gondolják, aztán majd meglátjuk, és próbálkozik egy montenegrói kirándulást leszervezni. Nem túl bonyolult dolog egyébként, és vannak magyar érdekeltségű szállodák is, ezek rendkívül népszerűek a magyar turisták körében. Egyébként Montenegró nem csak a tengerpart, tehát azért érdekes, azért jó egy montenegrói kirándulás, mert hogy tényleg van még sok fajta csoda, a táj gyönyörű például. Nincsen olyan sok turista, pedig van bőven látnivaló, és itt van például Európa legmélyebb kanyonja, 1330 méteres, a Tarak kanyon. Akkor van egy olyan tó, ahol úszó kis szigeteket látunk, lényegében növények, és szigetet képeznek, fantasztikusan jól néz ki. Aztán itt van a leghosszabb strand Európában, ami 12 kilométer hosszú, és egy faluban, Zsükrvicében a legtöbb eső esik egy évben, hát itt azért nem tipikusan egymást érik a nyaralni vágyók. Vannak fantasztikus vizei, még a tengerparti szakaszok, meg a tavakon kívül is folyói is Montenegrónak. A Bojana folyó például a helyi prospektusok szerint egyszerre folyik lefele és felfele a terep egyenletlensége miatt egyik részénél ilyen kis köröket tesz meg, hát elég furcsa. Én mondjuk ezt nem láttam, de elhiszem a helyi idegenforgalmi szakembereknek. Vannak jó kis erdei részek is egyébként, sétaútvonalak, és hát nagyon finom ételek. Hát klasszikusan a tengerparton azért a tenger gyümölcseit is kipróbálhatjuk, de a fűszeres húsok is legendásak. Azért olyan szuper éttermeket még keveset láttam, mint mondjuk egy franciaországi gasztrostudy túron, vagy pláne a svájcinál, de hát azért a klasszikusok itt is megtalálhatóak, amelyeket az egyébként ismerünk, ugye azért Dalmáciából, és a prösüt csonka, meg a hasonlók azért itt is ott vannak, és ezeket mindenképpen ki lehet próbálni. És természetesen megnézhetjük a településeket, a városokat is, bár hozzáteszem, azért mondjuk a dél-horvátországi városkák közül szerintem tényleg jó pár több csodát rejt, de itt is vannak gyönyörű helyek, fantasztikus öblök, masszív, kemény építésű házak, kisebb várak, és hát várhely a világörökség része is, bár hozzáteszem, azért ez már elég nagy klub, mostanában legyünk őszinték, hogy amikor elkezdődött a világörökség része cím osztogatása, akkor még hogy belegondolt az ember, hogy hú, milyen jó lesz, mert majd bejárom a világörökség részeit képező részeket, és akkor elmegyek arra a 30 helyre, és akkor pipa, és milyen érdekesek, és piramisok, meg egyebek, meg ókori hétsora után most már a modern csodák. Hát azóta már annyi világörökség része van, hogy hát néhány olyan helyen is voltam, hogy úgy éreztem, hogy maguk a pályázók se gondolták teljesen komolyan. Minden esetre voltam az Azori-szigeteken világörökség része helyszínen, és az volt a világörökség része, hogy a szőlő tőkéket egymástól ilyen komoly egymásra rakott kövekből választották el, és hogy azok valamilyen nagyon-nagyon régi módszerrel készültek, és egy ilyen ősi elválasztó kőhalmak voltak ott, és akkor nyilván ennek van valamilyen megfelelő hivatalos verziója is, hogy pontosan miért lett ez világörökség része. de hát hiába voltam én töri szakos az egyetemen, annyit jegyeztem meg belőle, hogy a szőlőtőkéket elválasztó izgalmas kis falacska is már a világörösség része. Tehát ha így nézzük, akkor minden a világörösség része. Most ugye egy autóban ülök éppen, és nézem a gyönyörű táját jobbra-balra. Hát ez az aszfaltcsik például tényleg páratlan, azt gondolom, mert kevés ilyen foltozott aszfaltcsik van a világban, tehát ez is lehetne ilyen alapban akár a világörösség. De hát minden esetre érdekes dolog ez az egész kérdés, hogy hát mekkora klubot akarunk csinálni, és mi mindent akarunk még felvenni így a világörösségbe. Hát tudjuk jól, voltak olyan pályázatok, ugye, hogy több ország együtt valamit világörösségnek próbál így tenni, és akkor még azt is kitaláltuk, hogy az egykori római erőd, rendszer, meg limesz maradványok, határmaradványok is esetleg legyenek egy nagy közös világörösség részét képező rendszerben világörösség részei. Hát nem tudom, hogy egyébként ebben mi a jó. Azt mondják, hogy nagyon komoly marketing értéke van. Hát volt addig szerintem, amíg néhány volt belőlem. Hát manapság már azért olyan sok világörökség részét képező terület van, hogy azért valamennyit ad hozzá, de azért ott van a másik oldal is, hogy utána nem lehet hozzányúlni. Nagyon furcsa számomra, őszintén megmondom, hogy hát a települések, a városok az évszázadok, vagy akár évezredek hosszú során mindig változtak. Tehát mindig kicserélődtek a házak, mindig valamilyen barokk átalakulás volt. Jött a tipikus középkori dolog, hogy van egy pestis járvány, utána meg egy hatalmas tűzvész. Hát ez minden középkori városban volt ilyen, és aztán utána csináltak a főtéren egy pestis szobrot, ugye egy szobrot, amelyben hálát adtak, hogy vége lett a pestis járványnak. Majdnem mindenhol találunk ilyet, a macskaköves utcácskákon barangolva eljutunk a főtérig, ahol ott van a pestis szobor, és akkor emlékeznek a nagy járványra, meg arra, hogy utána volt egy nagy tűzvész, és azt is azért túlélték. A tűztorony is Sopronban, figyelték mindig onnan, hogy mikor jön tűz, de hát attól még volt bőven tűzvész. Na most, hát akkor is újjáépítették a házakat, és Sopron például azért lett annyira szép barokk, ugye a belváros, mert hogy leégett minden a korábbi. Hát hogyha akkor is megtartották volna a régebbi típusú házakat, akkor sose lett volna valami szép barokk városmag. Tehát nekem érdekes az, hogy lényegében a világörösség részénél ez a fajta építési és változtatási tilalom fennáll. Hát lehet, hogy azóta elmegy a világ valamilyen irányba, és akkor nem lesz egy természetes folyamat az, hogy a városok egy picit megújuljanak, felfrissüljenek, vagy éppenség a nevezetességek. De hát ez nyilván egy vita kérdése. És mondom, ugye történelem szakon tanultam az egyetemen, tehát azért egy picit tudást magamba szívtam. Minden esetre, hölgyeim és uraim, attól még azért a világörösség részét képező legtöbb nevezetesség érdekes és izgalmas, úgyhogy ne vegye el a kedvüket semmi sem. Nézzék meg ezeket, ha tudják, kiránduljanak sokat, és maradjanak egészségesek, hiszen az emberi élet, az egészség a legfontosabb. Még mindig egy izgalmas kis autós kiránduláson vagyok, és jobbra azt látom, hogy már egyre másra jönnek a szántóföldek. Emlékszem, egy kedves barátom agráriumban dolgozott, és mondta, hogy jöttek hozzá Angliából szintén szakemberek, belemarkoltak így a földbe, és hát mondták, hogy te úristen, ez maga a csoda, annyira jó a föld. És éppen most néztem egy sorozatot, a Vikingek az volt a címe, és akkor néztem, hogy nem tudom, elmentek és felfedezték Izlandot, és akkor meg is telepedtek, és hát semmi nem akar szinte teremni. Iszonyatosan szörnyű volt az idő, és milyen körülmények között próbáltak növényeket ültetni, hogy valamit enni tudjanak, és akkor ott éltek, és hát ugye még mindig élnek ott. De hát gondoljuk meg, hogy hát milyen áldás az, hogy nálunk ennyire jó a föld, van csapadék, nincsen sivatag, igazából nincsenek zord időjárási körülmények. Azt mondjuk, hogy te jó ég, hát 35 fok van, hát micsoda meleg. Én voltam Dubajban nyáron, és olyan iszonyatos hőség volt, hogy kimentem a légkondicionált szobából, hogy elmegyek a magasvasútig, volt vagy 200 méter, ugye a Pálma-szigeten laktam, és nem tudtam elmenni. De komolyan, mert abban a pillanatban így végig folyt rólam a víz, tehát úgy éreztem, hogy mint egy úszómedencében kellene átúsznom, és azt mondtam, hogy oké, akkor inkább hívok egy taxit, aztán bemegyek taxival majd a belső részbe. Ugye a belvárosba akartam menni, azt hiszem talán a Mall of Fame részbe, vagy a Dubai Mallba. Minden esetre iszonyatos hőség volt, tehát elviselhetetlen. Egyébként nagyon érdekes, hogy van egy helyi szabály, hogy ha 40 foknál magasabb a hőmérséklet, akkor a vendégmunkásoknak már nem kötelező dolgozniuk, tehát akkor leállhatnak. Egy hivatalos hatóság mindig megállapítja azt, hogy az adott napon éppen mekkora a hőmérséklet, és hát majdnem mindig 39-re jön ki, tehát ebben az időszakban is ritka az azért, hogy 40 fok fölé menjen a hőmérséklet a hivatalos adatok szerint. Nyilván ez a véletlen műve, de azzal együtt is iszonyatosan melegnek érezzük még a 39-et is a páratartalom miatt, meg a 37-et is, vagy bármennyit, mert iszonyatosan furcsa az, hogy a sivatagi klíma az milyen. Hát nyilván a páratartalom most nem azt értem, hogy az Amazonas dzsungelében legyünk, mert itt azért más jellegű, de nagyon-nagyon-nagyon kemény, nagyon-nagyon durva az, hogy milyen hőség van Dubajban. Nem véletlen az, hogy amikor bekapcsolták a klímákat a Burj Al Arab esetében, akkor egy kis felhő alakult ki a hatalmas átriumban. Na de visszatérve egy picit arra, hogy autós turizmus, nagyon sokan útnak indulnak Montenegró felé, sőt egy kedves ismerősöm elmondta, hogy ő Albániába is autóval megy. Megint egy másik, egy taxis, akivel megismerkedtem, mert azt hiszem talán valami tévészereplésre vitt, elmesélte, hogy általában Balkánra szokott vinni kisebb csoportokat, és maguk is mindig arra felé kirándulnak, és most valóban ilyen Montenegró-Albánia túra lesz, és előre megtervezte már, és hogy bizony bőven vannak ott érdekességek. És a kedves barátom meg, ő azért mondta, hogy most Montenegróba megy, mert hogy ugye nincs védettség igazolványa, és Horvátországba pedig nem biztos, hogy tud menni nyaralni, meg hát a gyerek esetében meg nem akarja, hogy PCR-tesztet vegyenek az orrából, mert nem tudom, idegenkedik tőle, hogy sajnálja a fiát. Minden esetre egy másik ismerős, egy nagyon kedves barátom, akivel együtt is dolgozom, ő szintén Montenegróba megy a családdal. Azt gondolom, hogy ez nyilván nem egy adatelemzésen alapuló turisztikai módszer, hogy az én ismerőseim éppen mennyien hova mennek, de hát azért elég komoly kis turisztikai bázist alakítottam ki ahhoz, hogy valamelyest lássam, hogy mi a szándéka az utazni vágyóknak, és hát mellette azért, amikor fölkészültem a műsorra, biztos fel is hívtam a nagy utaztató utazási irodák közül jó párat, hogy vajon ők mit tapasztaltak, és hát indulnának azért az utazások Horvátországba, indulnának Montenegróba, valóban Montenegró egyre népszerűbb, tehát egyéni úton is, meg szervezett úton is, de hát ugye itt vannak a csárterek is, a görögországi csárterek, Egyiptomba megcsináltatják a tesztet, és mennek az emberek, a tunéziai gépek is ugye elindultak, és sorolhatnám tovább, a fapados járatokra is nagyon sok úgynevezett blockseat helyet foglaltak az utazási irodák, és a szállási egy kombót meg a transfert kínálják, tehát azért beindult az idegen forgalom, tehát vannak foglalások. Meg itt egy másik kedves ismerősöm pedig mondta, hogy hát ő maga is meglepődött, hogy belföldet is, külföldet is folyamatosan elkezdtek foglalni az emberek, úgyhogy van mozgás, még akkor is, hogy ha a régi szép idők egyelőre még csak így esténként jutnak eszünkbe könnyek között, de az a fajta zübörgő turizmus nem jött vissza. Ha már azon gondolkodunk, hogy Montenegró meg Albánia, akkor érdekes nagyon a Shkodrai tó környékére elmenni, mert hogy fantasztikus az itteni madárvilág, tényleg az Albániával közös határnál találjuk a Shkodrai tavat, és gyönyörű zöldellő az egész táj, a távolban pedig hegyeket látunk, hatalmas hegyeket. A tengerszint feletti magasságban fekszik ugye a tó nagyjából, és rengeteg kis sziget van itt, összesen állítólag csak nem 300 különböző madárfaj él itt, de horgászparadicsom is. Egy másik kedves kollégám imád horgászni, és ő már szinte mindent kipróbált, bár hozzáteszem, azért én nem vagyok nagy horgász, de én is szeretek horgászni exotikus helyeken, még a Galapagoson is horgásztam, pedig azt hittem, hogy itt nem, ott nem szabad, de lehetett egyébként, úgyhogy sok helyen én is horgászgatok, de hát én nem vagyok profi horgász, vannak kedves barátaim, akik viszont azok, és ők azért bizony kipróbálják ezeket a közeli, de mégis egy picit kevésbé populáris helyeket. Van egy nudista paradicsom is itt Montenegróban, egy kis szigeten találjuk, és régebben határátkelő hely volt itt, úgyhogy tényleg nagyon izgalmas maga a táj is, meg hát nyilván maga a fürdőzés is. A Durmitor Nemzeti Park még szintén rendkívül látványos, bár hát itt azért nincsen olyan meleg, mert mindig fúj egy kicsit a szél. Van egy komoly csúcs, a Bobotovkuk, ez 2525 méter magas. Vannak itt cseppkőbarlangok, gyönyörű kis patakok, kis türkisz tavacskák, úgyhogy itt vannak a híres szurdokok is. Nem véletlen, hogy azért jönnek a turisták, bár nem olyan nagy számban, hogy ez zavaró legyen. a tengerpart, a montenegrói meg az albán tengerpartról rengetegen kérdeztek már. Nos, vannak nagyon szép homokos szakaszok, hasonló szakaszok, mint amiket már ismerünk, ugye Bibione környékéről, Olaszországból. Nem olyan végeláthatatlanul hosszú, nagy homokos részek, de ilyen kellemes homokos részek. Vannak kavicsos szakaszok is, köves, sziklás részek is. Hát ugye most az Adriának ezen a részén vagyunk, itt azért bőven van a variabilitás, és hát mondom, azért ilyen kis apró kavicsosból rengeteget találunk, de ami érdekes, hogy azért nincsen olyan óriási tömeg, mint a felkapott bícseken, amelyeket már megszokhattunk, tehát nyilván ez változhat majd, hogyha felkapott lesz ez, és akkor már itt is sokan lesznek, de most egyrészt a koronavírus járvány okán, másrészt meg amúgy is viszonylag kevesebb a turista, tehát azért el tudunk bőven egy kis romantikázásra vonulni itt a montenegrói tengerparti szakaszon, ebből nem lesz gondunk, az biztos. És hát Montenegró mellett még Albániáról ígértem, hogy mesélek. Nekem nagy kedvencem a tengerparti rész is, azért az infrastruktúra hiánya sokakat zavart, most már nagyon, nagyon felfejlődtek. Szintén azt kell mondanom, hogy rohamosan fejlődik az albán tengerpart, de még mindig azért megvan az a romantikája, ami miatt szeretik a turisták, hogy csak ők legyenek egyedül az Insta fotón, tehát még mindig találni ilyen helyeket. A főváros Tirana is talán megér egy látogatást, én többször is jártam itt, a Skanderbeg tér talán az igazi központ, ahol a buszok is megállnak, itt aztán tehetünk egy sétát, elmehetünk a belvárosba, ami hát nem sétáló utca, hanem inkább ugye középen mennek az autók, és mi sétálunk, és tülkölő utca, de vannak jó kis üzletek, pláza is van Tiranában, és hát sok-sok furcsaság. Például tapasztaltam, hogy ott az utcán kötvényeket árultak, meg mindenféle ilyen dolgokat, tehát ezért a pénzügyi kultúra még nincs azon a szinten, mint nálunk. Itt nem véletlen, hogy a világ legnagyobb pilóta játéka, és itt volt az ország lakosságának kétharmada beszállt, aztán persze bottal üthette mindenki a pénzét. És hát azért most is hallani még legendás dolgokat. De hát nyilván nem azért megyünk, hogy jó kis kötvényt vegyünk, jó kis albán kötvényt, hanem azért, hogy a látványosságokba gyönyörködjünk. Megmutatták nekem egy kastélyt, egy tiranai kastélyt, és hát várták azt, hogy majd elsik az állam a csodálkozástól, de hát azért nem volt akkora impulzus, hogy ne tudjak aludni aznap éjjel. Most már utat is csináltak oda, és van egy jó kis kávézó. Korábban még maximum a kecskepásztor feleségének az élelmiszerpoltjában tudtam venni egy jégbehűtött vizet. Úgyhogy fejlődik Albánia, sok banképületet láttam már Tiranában is. Érdekes, hogy rengeteg a német autó, tehát ilyen BMW-k, Mercedes-ek, 10-15-20 évesek, hát ebből tömegével lehetett látni, és sokat hoznak be Németországból is rengeteget. Gépkocsival megyünk mindenhova, a buszok is azért még járnak, ezt tapasztaltam. Egész jók a televíziók, és láttam magyar hirdetéseket, és ennek nagyon örültem, mert úgy értem, hogy magyar termékeket hirdettek. Van televíziós showműsoruk is, jó pár. Azért a szállodában volt, hogy unatkoztam, úgyhogy mindent megnéztem. De nekem a legjobban azt tetszett, hogy három jobb szálloda, vagy talán négy jobb szálloda van Tiranában. Ebből három a központi útnak a közepén, illetve a két oldalán, és ezek közül az egyik olyan, hogy ilyen társalgó szobájából lehet látni a pályát. 12 csapatos az albán bajnokság, és pont meccs volt, és tele volt ez az egész, és mindenki onnan nézte azt, hogy mit tudnak a fiúk. Hát azért kijutottak az Európa bajnokságra, Franciaországban láttam is a meccsüket, most meg velünk vannak egy csoportban, ha jól tudom, a világbajnok is elejtező csoportban, úgyhogy fel kell kötni a nadrágot, mert egyre inkább fejlődnek ebben is, nem csak a turizmusban. Hölgyeim és uraim, Önök a világszámot hallották itt az Inforádióban, segítőtársam Garai Bendegúz nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, és közben meg is álltunk, hiszen egy autóban ülök, és néztem a tájat, most pedig nem csak a tájat nézem, hanem azt is, hogy az itteni kis étteremnek vajon mi a kínálata, mert én is megéheztem, gondolom önök is így vannak ezzel, jó étvágyat kívánok majd az ebédhez. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Róbert Richárd, viszonthallásra!